ezek a dolgok, akár a Hermina, akár most az újabb cirkusz, ezek megmutatják, hogy hol vannak a hibák
a rendszer,
vagy hol kéne belépni, és mit kéne helyre tolni.
Oké, tehát a hiteltörlesztőt ki tudod fizetni, de mondjuk egy 50 milliós lakásnak a 10 milliós önrésze, hogyha éppen nincsen csajod vagy pasid, akivel így tudnál tervezni és összeházasodni és fölvenni a babavárót, akkor ez nagyon nehéz előtérni. Basszus, 10 millió forint, hát nem sok olyan fiatalt ismerek, aki a mellény zsebébe 10 millió forinttal szaladgál.
Meddig nőhetnek az albérletárak? Mit tegyünk annak érdekében, hogy ne járjunk úgy, mint a Duna Terrasz Grande lakásvásárlói, illetve megéri-e külföldön befektetni és ingatlant vásárolni? Többek között ezekről is fogunk beszélgetni az Ingatlanban Otthon legújabb adásában, állandó vendégeinkkel, Mlinárik Márton ingatlan specialistával és Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornánkra, szóljanak hozzá az elhangzottakhoz, hiszen a későbbi adásokban ezekre megpróbálunk reagálni. Köszöntelek titeket ebbe a hónapba, és örülök, hogy itt vagytok, és ismét tudunk beszélgetni.
Sziasztok!
Csapjunk is bele, az albérlet piac az elmúlt két adásunkból kicsit mostoha módon, de kimaradt, és szerintem el is jött az ideje, hogy erről beszélgessünk. Egyrésztről azért, mert ti készítettek is erről nagyjából minden hónapban egy összefoglalót, hogy nagyjából hogy mozognak az albérletárak, hol kiemelkedően növekszenek, hol stagnálnak, nagyjából mi ezzel a helyzet. Én egy emberi oldalról próbálnám először ezt megközelíteni, mielőtt nagyon belemerülünk itt a statisztikákba, mert számomra én utoljára szerencsére nagyjából 6-7 évvel ezelőtt éltem albérletben, de szerény emlékeim szerint akkoriban 150 ezer forintért még akörül tudtam dönteni, hogy egy penthouse típusú 16.-17. kerületi lakásba lakok, vagy pedig a belvárosban egy kényelmes másfél szobásban. És most, amikor mostanában nézelődök, vagy szembe jönnek velem ilyen albérlet hirdetések, akkor hát ezekért a pénzekért nem ilyen típusú ingatlanok jönnek velem szembe, hanem már, bocsánat, de kis tudás alatt tényleg lyukak, felújítatlan, rosszul bútorozott ingatlanok. Értem, hogy van infláció, értem, hogy van növekedés, de hogy és meddig tartható fent az albérletpiacon szerintetek ez az árnövekedés?
Ez teljesen jól leírja a helyzetet, mert 6-7 évvel ezelőtt a 150 ezer forint egy nagyjából átlagos bérleti díj szintnek felelt meg Budapesten. Most viszont ez már bőven átlag alatti, mert most már 250 ezer forint az átlagos bérleti díjszint, tehát ez az a viszonyítási pont, amihez képest már szinte olcsónak számít a fővárosi.
Értem, Laci, de bocsánat, tehát hogy a 250 ezer a 150 ezerhez képest, ez majdnem egy 100%-os növekedés, azért ezt a fizetésekben nem látom.
Na és pont ez a lényeg, hogy a bérleti díjak pont a fizetésekkel mozognak együtt, és hát lehet ezt most onnan is megkezdeni, hogy ennyivel többet keresünk, ennyivel nőtt a bérlők fizető képessége, de tulajdonképpen az albérletpiac szerintem a legempatikusabb szegmense a lakáspiacnak, mert hogyha egy eladó nem kap olyan ajánlatot az eladó ingatlanára, amennyit szeretne, ő azt mondja, hogy nem, ennyire nem adom, legfeljebb nem adom el, lakok belőle tovább. Egy bérbeadó viszont, hogyha nem látja azt a fizetőképes bérlőt megjelenni a kiadó ingatlan hirdetésére, ő lejjebb fogja vinni az árat, és addig fogja lejjebb vinni csak az árat, amennyit hajlandóak fizetni érte az emberek. Ez egy kicsit reflexió erre a magas bérleti díjszintre, mert ő nem fogja üresen hagyni állni az ingatlanát, hogy bukjon a be nem jövő bevétel miatt, és bukjon azon is, hogy neki kell kifizetni a rezsit meg a közös költséget. Tehát ez nagyon szépen kirajzolódik, hogy brutálisan drágultak a bérleti díjak, de ez a drágulás nem is az inflációval mozog együtt, sokkal inkább a keresetek növekedésével. Ugye erre jó példa a Covid okozta a 30%-os bérleti díj csökkenés, amikor tényleg az egy nagyon szép epizódja volt szerintem a lakáspiacnak, hogy sok kedvezmény,
bérleti díj. Erről azért megkérdezem a bérbeadókat és azokat is.
Hát igen, de ettől függetlenül ez egy win-win helyzet. Legalább annyira egymásra vannak utalva a bérbeadók és a bérlők, mint vice versa, hiszen egyik csoport nem tud a másik sikere nélkül létezni.
Ugye, amit Laci mondott, az nagyjából azt jelentette, hogy a bérleti díjak miért lennének olcsóbbak, ha egyszer a piacon a bérlők megfizetik ezeket a bérleti díjakat. Tehát Én értem, hogy egyre drágábbak a bérleti díjak, és ezt egyre nehezebb kifizetni egy bizonyos szegmensnek, mert valaki mégiscsak kibéreli őket.
Ilyenkor szeretném mindig behozni azokat a statisztikákat, miszerint rengeteg lakás áll üresen, például
igen,
Budapesten.
Ezt akartam mondani, tehát itt van sok összetevő ennek a dolognak, hogy miért vagyunk ott, ahol Budapesten egy lakáshiányos környezetről beszélünk, mert nem tudunk elegendőt építeni, minden egyes magyar kistérségből, megyéből előbb-utóbb Budapesten köt ki, aki valamit akar kezdeni az életével, azt az más kérdés, hogy innen majd lehet, hogy tovább megy. Az egyetemek miatt, a munkahelyek miatt ugye folyam, és az Airbnb. Tehát az Airbnb nagyon sok lakást elvitt a hosszú távú piacról. Arról nem beszélve, hogy vannak olyan ingatlanok, azt hiszem a múltkor 600 000 lakó ingatlanról olvastam, valamelyik cikkben nem tudom már ki írta, hogy 600 000 lakó ingatlan áll elvileg üresen.
Na most ennek 600 000 ingatlan van, amiben nem laknak. Tehát ez sem biztos, hogy üresen áll, hiszen azért ott van a belvárosban mérnökiroda, orvosi rendelő, ügyvédiroda, stb.
Jó, és akkor az így nem biztos, lakó. Hogy teljesen pontos. De lényeg, hogy igen, tudjuk, hogy van egy jó, tehát nem olyan nagyon, tehát nem most volt már, de volt olyan lakás nemrég, amit eladtunk, ami kihalt belőle a nagymama, nagypapa 10 éve. Ott volt Dohány utca 20-22, 10 éve ott volt a 115 négyzetméteres kégli, abban az eredeti lepusztult állapotban. Az öreg lány, aki a tulajdonos volt, oda ment hetente kiszellőztetni, meg mit tudom én. És ott volt 10 éven keresztül üresen.
Hát befektetésként az értékei növekedésére van az ember.
Abszolút, ráadásul úgy, hogy ő ezt örökölte, tehát ő neki mondjuk nem kellett ebbe beletenni, úgymond. Tehát igen, egyrészt ezeket a lakásokat jó lenne aktivizálni, tehát kihozni őket a piacra. Erre most, ha jól tudom, akkor van is próbálkozás, mert mi a neve? A fővárosi kezdeményezés, ez a lakásügynökség.
Igen. Tehát több európai példa is van. Ugye?
Abszolút, és erről beszélgettünk nagyon régóta, és nagyon kéne egy ilyen lakásprogram, ami aktivizálja, mert ugye ők direkt keresik azokat a tulajdonosokat, akik szeretnének velük együttműködni. Feltételezem azt is, hogy nem tudom, hogy szociális alapon fognak ők kezelni ingatlanokat, de akár még egy lepusztult ingatlant is ilyen módon lehetne velük aktivizálni, amennyiben ez igen a válasz erre. Nyilván egy lepusztult ingatlannak megfelelő bérlőt fog vonzani, hogy ezért ezt is tegyük hozzá. De kicsit messzebbre megyek, rengeteg magyar költözik el. Fiatalok főleg, de nem csak fiatalok, hanem vagyonos emberek. Tehát olyanok, akik nagyméretű, nagy kerttel rendelkező, nagyértékű családi házakban laknak agglomerációba, és rendszeresen kapunk ilyen megkereséseket, hogy figyelj, gyertek, mérjétek fel, adjuk el a francba. Miért? Hát mert elég volt, elmegyünk. És amikor kitesszük a piacra, nyilván ugye a tulajdonos mindig túláraz, mi meg nem vagyunk a saját magunk ellenségei, tehát mi is arra játszunk, hogy kapjunk megbízást, tehát akkor valahol engedünk az általunk becsült árból, akkor kijövünk a piacra a tulaj elképzelésével, nem működik.
Nagyon csak, hogy itt az a vicces, hogy a nézők lehet, hogy arra gondolnak, hogy az engedünk az egy olcsóbb, közben valójában
a nem úgy, tehát amit mi becsültünk, igen, mert ugye az ingatlanosok húzzák fel az ingatlan árakat, az ingatlanosok velik fel az árakat, meg te vagy egyébként a másik, aki felvered az árakat.
Hát ez honnan
te egy személybe, vagy, jó? Igen, meg a harmadik ingatlanos, hogy a másik oldalon. De tehát ez egy tévhit, tehát mi mindig a földre akarjuk lehúzni a tulajdonosokat, mert nekem üzleti érdekem is az, hogy eladható portékát hozzak a piacra. Nyilván a másik érdekem az, hogy elégedett megbízókat gyártsak, megvevőket, tehát ugye két ember a megbízónk, a vevő is, az eladó is, tehát mindenkinek elégedetnek lenni. Ez egy elég bonyolult viszony, amit ott létre kell hozni. Na szóval a lényeg, hogy kilépünk a piacra a tulaj elképzelésével, ami nyilván magasabb, mint a realitás, és akkor jön a kérdés, hogy de Marci, hát miért nem lehet eladni ezt az ingatlan? Tudod miért? Azért, mert te, meg a hozzád hasonlók már mind elköltöztetek Spanyolországba, azért nem lehet eladni. És akkor így, mikor kihozódik, akkor nyilván majd el fog kelni az ingatlan. Na de a bérlakás, tehát az állami bérlakás program, az miért lenne fontos? Mert ugye azok a fiatalok, akik elmennek, azok azért mennek el, mert itt kilátástalannak látják a helyzetet. Most nem feltétlenül csak lakhatás szempontból, de mondjuk vegyük ezt. Tehát ha nem tudsz itthon megteremteni lakhatást, mert magas a bérleti díj, mert magas a törlesztő, mert magas az ár egyáltalában, és nem látod, hogy fogod ezt összerakni, akkor elmész Svájcba. Fekete mosogatónak is jó esetben lesz bőled ventilátós vagy valamicsoda, de ha mondjuk itthon megkapnád az olcsó, viszonylagosan jó minőségű, meg még mondjuk egy tűrhető helyen is lévő lakásodat, amit meg tudsz fizetni, és látod, hogy ezt meg fogod tudni fizetni a hosszú távon, akkor lehet, hogy nem mennél el.
Na, ez jó, de én attól tudom, hogy ez egy abszolút logikus gondolat, de hogyha még sokáig folytatnád, akkor bilibe lúgna a kezünk.
Ez így van, mert kinek éri ez
jelenleg,
meg?
Hát meg nem az jelenleg, ugye nincsenek erre látszó projektek,
na de és a múltban sem volt, és szerintem azt a kérdést kell nagyon alaposan körüljárni, hogy miért. És szerintem azért, mert mindenki az államtól, meg az önkormányzatoktól várja a megoldást, bérlakásprogram tekintetében, csak számoljuk ki, hogy mondjuk 1000 vagy 10 000 lakás felépítése. Tegyük fel, hogy vérprofi szervezet építi, nagyon költséghatékony, mondjuk 20 millióból kihoznak egy lakást. 1000 meg 10 000 bérlakás felépítése így 20 milliárd, 200 milliárd forint. Itt iszonyatosan sok pénz, amire főleg ezekben az időkben, meg az elmúlt időszakokban sem volt korlátlanul pénz. És ez 1000 meg 10 000 lakás, a lakáspiacon ennyi, szóval semmi.
Az áfát meg kéne emelni 35%-ra, a bérjárulékot meg mondjuk 80%-ra, és akkor mindjárt lenne.
Jó, viszont...
Ne adjál tippeket otthon.
Viszont ugye, felépül ez a lakás, és utána rögtön az ilyen bérlakás programoknál elindul az okosság, hogy ha még meg is épülne, utána ezt kedvezményes áron vehessék meg a bérlők. Amivel bukik a projekt 30-40%-ot a tőkéből, mert ugye ennyivel olcsóbban veszi meg a bérlő, és utána ugyanezt a lakást föl kell építeni. Tehát magyarul ez egy olyan ördögi kör, amivel ezek a koncepciók sose tudtak kilépni, és ezért sose épült bérlakás, és sosem volt átfogó bérlakásprogram, mert például egy csok 200 milliárd forintból évente mondjuk 30-40 000 igénylőnek, és a belőjük a gyerekeknek mondjuk akár 100 000 ember lakhatását oldja meg, szemben mondjuk segít 10 000 bérlő helyett. És valahol ez az a logika, ami szerintem, ami miatt ez egy teljesen ilyen racionális döntés, idézőjelbetűvel a politika.
Ha a logika és a racionális döntés fogalmakat használtad, akkor légy szíves, azt magyarázzatok el nekem logikusan és racionálisan, hogy amikor 250 000 forint az átlag bérleti díj, és én mondjuk, ha gyors fejszámolást végzek, akkor azt ki tudom számolni, hogy nagyjából jelenleg 50 millió forintnak a 20 éves törlesztője a jelenlegi kamatszintek mellett van nagyjából ezen a szinten, akkor valaki miért fizet 250 000 forintot bérleti díjra, és nem vesz inkább magának egy másfél szobás lakást? Mert aki viszont, tehát azt mondtátok, hogy megvan a piaca, mert azok az emberek bérelnek ilyen összegen lakást, akiknek van erre megfelelő mennyiség jövedelmük. De ha van igazolható jövedelmed, még mindig azért van babaváró, meg azért még egy pár ötletem lenne, hogy hogyan lehet önerőt szerezni egy 10 millió forintot, az az ember miért nem 250 000 forintban, miért nem szalad és vesz egy lakást magának inkább?
Mert nem veszek fel hitelt, mert anyukám még se vettek fel hitelt, meg a nagyszüleim se vettek fel hitelt,
szerintem
ez nem veszek fel hitelt.
Szerintem ez a mai generáció, ez már nem.
Lehet, nyilván ez egy generációs kérdés, másrészt pedig tehát a hiteltörlesztőt ki tudod fizetni, de még egy 50 milliós lakásnak a 10 milliós önrésze, hogyha éppen nincsen csajod vagy pasid, akivel így tudnál tervezni és összeházasodni és fölvenni a babavárót, akkor ez nagyon nehéz előtérni. Basszus, 10 millió forint, hát nem sok olyan fiatalt ismerek, aki a mellén zsebébe 10 millió forinttal szaladgál, hogy letegye a hiteltől leszült, és azért ez már egy családi összefogásban is egy komoly kiadás. Tehát szerintem az önrész lehet itt a titok.
Valószínűleg igen, az önrész előteremtése okozza a problémát. Ha nincs családi segítség, nincs egy tehermentes ingatlan, amit be lehet vonni pluszba, de itt már megint a hitelkérdésnél járunk, és azt mondjátok, hogy a fiatal generációk vesznek fel hitelt. Igen, sokan vesznek fel hitelt, de legalább van egy 50%, aki meg ezt mondja, amit én mondtam.
Tehát, ez abszolút.
Tehát azért ez is egy valós.
Meg ugye ez egy kötöttség, főleg ugye a fiataloknál ez egy nagyon stratégiai döntés.
De közben meg azt tudjuk, hogy ez egy gondolati kötöttség, mert amúgy bármelyik pillanatban kirakhatom a piacra az ingatlanomat.
Vagy kiadhatod bérre.
Tehát, hogy ugye igazából, amit nyilván a hitelkötőknek, az ingatlanosoknak nagyon nehéz volt gondolom az elmúlt másfél-két évben elmagyarázni, hogy azért föl lehet úgy venni hitelt, hogy nyilván egy-két-három éven belül azért a kamatok, ha nem is a két évvel ezelőtti szintre, de vissza fognak esni, és létezik hitelkiváltás, tehát ez nem egy ördögtől való dolog, és ezzel tehát, hogy akkor kell ingatlant venni, amikor olyan az élethelyzet, meg jó a piaca, nem?
Hát de tulajdonképpen ezzel is beszélgettünk hónapról, mert szerintem sokan most új információként találkoztak ezzel, hogy ha fölveszek egy hitelt 10%-on...
Többet kell nézni ingatlan balotont.
Akkor lehet, hogy ezt néhány évvel 5%-osra vagy még kedvező kamatozásra ki tudom cserélni, szinte kötöttségek, meg probléma nélkül.
Én egyébként azt mondanám, hogy akinek van lehetősége beszállni az ingatlan piacra, az tegye meg és ne filozofáljon azon, hogy most akkor éppen, most itt van az ideje, vagy most éppen az izé, most akkor jó helyen vannak az ingatlanok, stb. Nem szabad ezen filozofálni, nem tudod időzíteni a piacot úgyse. Mert egy ingatlan piaci hullám az mondjuk, mit tudom én, 5-10 év, mire végigmegy. Ha neked most van az élethelyzeted, akkor neked most kell beszállni. Arról nem beszél, 5-10 évvel később elképzelhető, teljesen más árszintek lesznek, ez az elmúlt időszakban csak felfelé mozdult, kivéve egy-két rövidebb időszakot, vagy ugye a 2008-13 között időszakot, amikor mondjuk jelentősebb mértékben mozdult lefelé a piac. Tehát akinek van lehetősége ingatlan piacra beszállni, az tegye meg ott, ahol van, úgy, ahogy tud. Aztán majd, mikor egy következő lépés van, akkor ott lesz az alap, az előző ingatlanból tovább lehet mozdulni. Nagyon sokan csak így tudnak előre mozdulni.
Igen,
az életükben.
Igazából a mondandó lényegében nekem is, amit mondtam, és akkor erre erősítsetek rá, az volt, hogy egy ingatlan és egy hittel az nem olyan kötöttség, amire elsőnek tűnik, mert élethelyzetnek megfelelően költözni is lehet, ingatlant kiváltani, cserélni, újat felvenni. Tehát ezek mindre van lehetőség, tehát hogy ezek csak papírmunkával járnak, ami nyilván az adminisztrációs része és a többi körülötelő dolog, ez nehéz, meg fárasztó, meg problémás, de...
És ha nem olyan helyen veszel ingatlant, ahol 10 évente csak 3 tranzakció van, akkor 1-2 hónap alatt...
Az még segít.
Most az első ilyen ingatlan flip, az nekem 2007-ben vettem az első ilyen lakást, 2008-ban lett kész, és 2008 augusztusában adtuk el, 15 ér vettük meg, 28 ér adtuk el, ezen sikerült bukni 500 ezer forintot összesen az egészen, úgyhogy nagyon jó sikerült. És 2008 októberében összedőlt a hitelpiac, és azzal együtt az ingatlan piac. Én nem tudtam, hogy ez fog történni, fogalmam nem volt, nyilván utólag már okos vagyok, de ha ebbe úgy beszorultam volna oda, akkor azért kellemetlen 10 évet okozott volna az életembe. Hála Istennek nem szorultam be. Ugye mindenki, aki ilyenkor azt mondja, hogy jó, nem, mert nem, ne tartozzál senkinek, az ugye ezeket a forgatókönyveket nézi. Holott azóta eltelt hány év, és ha éppen, mondjuk, tehát most épp egy rossz pillanatban nem adtam volna azt az ingatlan, de most ezt meglépem, attól még az élet zajlott volna. Tehát feltételezem, hogy azért még csináltam volna egyéb dolgokat. Tehát most volt egy bukó ingatlan befektetésem. Na és?
Hát, hogy kiváló éttermes lenne belőle most.
A Svájcban,
persze. És akkor nem erről beszélek.
Megtegyük hozzá, hogy azért a szabályozás is sokat változott. Tehát az, ami akkor megtörtént, az most definíció szerint
nem
történni.
Viszont vannak más dolgok is, amiknek nem szabadna megtörténni, és sajnos most mégis megtörtént. Az Indexel nyomon követjük a Dunaterasz Grande károsultjainak az ügyét, mert már beszélhetünk károsultakról, mert bár megvan az esély arról, hogy beköltöznek, de a különböző hitelkonstrukciók miatt, állami támogatás feltételek, a banki konstrukciók miatt már forintosítva mérhető az, hogy igenis vannak olyan lakók, akiknek káruk származik abból, hogy a kivitelező cég és lényegében az építtető cég, mert ugye ez két különböző, hogy ők egy vitában vannak egymással. Ugye a kivitelező cég még pénzt követel Viszmajorra hivatkozva a beruházótól, és lényegében az értékesítőtől azon a címen, hogy az építtetés ideje alatt jelentősen növekedtek a munkabérek, anyagárak, és lényegében a kivitelezés költsége. A beruházó meg nyilván mossa a kezeit, és azt mondja, hogy hát bocsánat, mi egy megállapodott összegen szerződtünk le a vevőkkel is. Anélkül, hogy igazságot tennénk, azt mindenképpen el kell mondanunk, hogy nyilván a lakók, akik kifizették, felvették a hiteleiket, hát ők vannak a legszomorúbb helyzetben ebben az egészben. A kérdésem az, hogy van-e olyan recept, amivel ez ellen egyáltalán lehet védekezni. Korábban ugye volt ilyen a Hermina Bau ügy is, tehát hogy ami nagyon nagy nyilvánosságot kapott, zárójel az azt, hogy még a mai napig nem zárult le, most nincsen.
Nincs
porondon, de ugyanúgy nincs használatbevétel, és ott is ezres nagyságrendű lakásról beszélünk Zuglóban.
Én úgy tudom, hogy...
Kivéthető ez.
Hogy igen, én úgy tudom, hogy a Hermina Bau sztori az, mintha már a megoldás útjára lépett, de ott ugye annak a sajnálatos eseménynek kellett megtörténni, hogy ott a C-csoport tulajdonosa elhunyt, és hirtelen már az örökösök nem akartak ez, és már megszülettek a használatbevételig, megjelentek a piacon ezek a Hermina Bau-s lakások.
Kerestek minket ilyennel, csak még ez nem volt akkor tisztázva, hogy most akkor tényleg van-e, vagy nincs.
És úgy tűnik, hogy megoldik, de amit mondasz, Csongor, az engem azért ütött szíven, amikor az egész botrány kipukkant, vagy ki előjött, mert én nehezen tartottam volna elképzelhetőnek ezelőtt egy évvel, hogy újra visszatérnek a 2000-es évek vagy nyugati viszonyai az új lakáspiacon, ami mindig egy prémium termék volt, és most már abban bízik az ember, hogy kikopnak azok a gyakorlatok, vagy adott esetben azok a szereplők, akiktől nem szívesen vesz az ember ingatlan. Most itt azért komoly cégekről beszélünk, tehát itt nem annélkül, hogy bármilyen igazságot tegyünk, de itt tényleg a legszomorúbb az egészben az az, hogy a vevők járnak kórul. És a legnagyobb probléma, valamilyen szinten azért a szabályozásban is keresendő, mert vevőként te nem tudsz betekintést nyerni a beruházó és a kivitelező közti szerződés, vagy hogy hogyan és milyen viszonyok fogják.
Pénzügyi elszámolásokban sem.
Majd ezt...
Én azt gondolom, abszolút mértékben a szabályozó, tehát itt kéne bejöjjön a szabályozó. Mert miért van az, hogy mondjuk Dubájban ezt meg tudják oldani, ezt a dolgot, mert nyilván ők tisztában vannak azzal, hogy ott új városrészeket építenek fel néhány évente felhőkarcoló erdőkkel, hát azt el is kell tudni adni. És felmerülhet, hogy hát meddig mehet ez a dolog, és meddig megy ez a lufi, és ezért Állambácsi beállt ebbe. Tehát az ottani adminisztráció létrehozott egy olyan, nem tudom, nevezzük pénzalapnak, vagy nevezzük, nem tudom, bármilyen biztosító társaságnak. Nem tudom, pontosan a dubai kontakton a Jurecska Zoli, ő meg tudná mondani, de ő most éppen nincs itt. A lényeg, hogy van egy olyan szervezet, aki azzal foglalkozik, hogy te mint vevő odamész a fejlesztőhöz, te nem a fejlesztőnek fizetsz, hanem te befizeted erre az állami számlára a pénzedet, és akkor ugye a szerződésedben lévő feltételeket, ha teljesíti a fejlesztő, ugye akkor fogja kiadni a pénzeket Állambácsi. Tehát ott megoldotta ezt. Nyilván nem tudom, hogy most 5-10 év múlva majd milyen ingatlanpiaci crashről, meg buborékról fogunk beszélni Dubajban, ezt nem tudom, ezt nem látom. De hogy ott van ilyen próbálkozás, meg van ilyen szervezésbeli plusz, amit hozzáad a szabályozó. Itthon nincs. Miért nincs? Pedig ugye ezek a dolgok, akár a Hermina, akár most az újabb cirkusz, ezek megmutatják, hogy hol vannak a hibák
a rendszerben.
A rendszerben, hogy hol kéne belépni és mit kéne helyre tolni, de nincs, mert nem tudom, nekünk ez biztos így.
Nekem kicsit azért sántít a kivitelezőnek az állásfoglalása, mert hát azért hát egy néhány darab újépítésű ingatlan azért épült csak a környéken, tehát ott csak konkrétan a 13. kerületnek azon a részén, ahol a Dunaterasz Grande van, szerintem egy 15 darab újépítésű lakópark épült ugyanebben az időszakban, párhuzamosan és minimális négyzetméter ár eltéréssel. Tehát, hogyha a többit át tudták adni, meg tudták oldani a kivitelezők abból a költségkeretből, amiből kellett, akkor mire hivatkozhat ilyenkor egy kivitelező, a Kész csoport, aki egyébként az egyik legnagyobb ilyen kivitelező háttér cég, mert hát, hogy most kicsit nagyobbat nem mondjak, pont a múltkor néztem, amikor mentem a kedvenc svéd bútoráruházamba le, akkor ez a csoport újítja föl például a teljes parkolóházatot. Tehát, hogy azért nem egy olyan cégről beszélünk, akit most rántottak össze, hanem tényleg komoly tendereket visznek, és nagy beruházásról van szó, és hát pont ők azok, akik betartanak most, és ezen próbálnak pénzt keresni.
Még. Hát iparági plegykák szerint most 5 milliárd forinton megy a vita, ami valószínűleg nincs az a nagy cégcsoport, ami azt mondaná, hogy ezt fú, akkor ezt így elengedjük.
Én értem, csak hogy akkor a többieknek ez miért nem hiányzik, ez a 3-5 milliárd?
Hát most jutott erre a pontra a történet, erre nehéz erre mit mondani. Tehát az elszámolásukban nem fogunk tudni bele.
Ez szerintem ez azért érdekes, mert ugye itt meg volt a szerződés, a kivitelező mondjuk elszenvedte a károkat, de a beruházó is bukik, mert ugyanezzel a brenddel újabb lakásokat már nagyon nehéz lesz eladni.
És, hát leginkább lehetetlen.
Lehetetlen, tehát hogy ez igazából itt nekem úgy tűnik, hogy itt ebben a történetben valamilyen szinten mindenki bukott. Bukott a kivitelező,
hát
bukott a beruházó, és hát buktak a vásárlók. És szerintem az lenne a nagyon jó kérdés, hogy hogyan lehet ezt kivédeni. Nyilván, amit mondtál, Marci, hogy Dubajban például az állam itt belép ebbe a történetbe, itt egy kicsit mondjuk a bankok töltik be ezt a természetes fékek és ellenségek szerepét, mert egy projekt hitelből finanszírozott fejlesztésnél, ott nagyon szigorúan nézik a bankok, hogy minden rendben van-e, a saját érdekükben is, hogy a szerződések rendben legyenek, akkor fizetnek csak, hogyha már történt megvalósulás. Ugye itt ez a vevő, nem a vevő pénzéből épül, ugye ez a 20-80-as vagy 10-90-es konstrukciókban. Tehát itt a piac próbál magának így utat törni, de azért ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, valószínűleg szükség lenne a szabályozói.
Ráadásul megint bejön az a dolog, hogy az ingatlan vásárlásoknak a nem tudom, nagy százaléka, több mint 50% az készpénzes volt. akik már be is fizették szinte az egész összeget. Tehát aki hitelből vásárolt, nyilván ott a bank ugye nem fizetett ki pénzeket, arra hivatkozó, hogy nincs meghasználva vételi, de aki készpénzzel vásárolt, arról bizony legombolták a teljes összeget. Szerintem további probléma az, hogy amíg maradjunk Dubajnál, a Dubajban az ingatlan piac, tehát a fejlesztők viszik az ingatlan piacot, mellesleg van egy másodlagos ingatlan piac is Magyarországon, az elsődleges piac a másodlagos piac, mellesleg építünk néhány új építésű lakást évente, ami soha nem elég, mert ugye az utolsó számok, amiket láttam, hogy 270 évig kéne állni egy lakó ingatlannak ahhoz, hogy ezzel a sebességgel reprodukálni tudjuk őket. És hogyha elmegy az ember, mit tudom én, hát szoktam emlegetni ugye Fatornyos hazámat, Nógrádba, megnézi ottani falvakat, akkor ott látszik, hogy milyen mértékű az ingatlan állomány pusztulása, ami sok mindennel van összefüggésben, nincs pénz a fenntartásra, stb. De ugye egy ilyen unikum az új építésű. És aki egy új építésű ingatlant akar vásárolni, arra ugye a fejlesztő rá tudja tolni a saját feltételeit. Tehát ez lehet a második ilyen probléma, hogyha azt mondja, tehát bevonsz egy ügyvédet, aki belenéz abba a szerződésbe, azt mondja, figyelj, akkor itt is itt kell módosítani, a fejlesztő azt mondja, hogy szó se lehet róla. És akkor ha te ráizgultál, akkor úgy fogsz dönteni, hogy jó, akkor elfogad, amit a fejlesztő mond. Tehát ha mondjuk bevonsz egy profi ügyvédet, aki megmondja, hogy hol vannak abban a buktatók és milyen kockázataid vannak, és ez alapján úgy döntesz, hogy ez nem vállalható, akkor ne vállald be. Jó, ezt most könnyű úgy mondani, hogy én mondjuk nem vagyok ennek az ügynek a káros útja, meg utólag könnyű okosnak lenni, mindig szoktam mondani, hogy olyan okos lennék előre, mint anyukám utólag, akkor sokkal kevesebb tapasztalattal üldögélnék itt.
Oké, de az elmondottjaitok alapján lényegében egy vásárlónak sok jót nem sugalltok azzal kapcsolatban, hogyan tudja kiszűrni azt, hogy ne járjon így.
Hát ugye ebben a konkrét helyzetben ugye már vannak olyan fejlesztők a piacon, ahol mondjuk a kivitelezés, meg a beruházó oldal az egy is ugyanaz.
Igen, tehát saját, ezt akartam én is mondani.
Saját csapatokkal dolgoznak, ott ilyen típusú vita nem merülhet föl. Ugye nyilván az is azért sokat segített az elmúlt években, hogy már kialakultak azok a nagy beruházói körök, akik már jó pár projektet építettek föl, de azért ez valahol mégiscsak az ember úgy érezni, hogy tök jó lenne, hogyha az egész építőiparra lenne esélye egyről a kettőre, és már akár mondjuk egy kis családi vagy ikerházépítő cégek is tudnának úgy prosperálni, hogy ilyen sztorik, és kialakulni egy olyan piaci mechanizmus, hogy ilyen sztorik még így kicsibe se fordulhassanak el.
Ingatlan befektetés, itthon vagy külföldön? Na most lehet, hogy én értem barlangba az elmúlt 10-15 évben, de valahogy az elmúlt fél évben azt látom, hogy gombaszámra, nyilván a közösségi média különböző felületein, ugye, hogy különböző ingatlanos cégek próbálnak most térteni maguknak és kinőni itt az égig, nem tudom, hogy ismersz-e ilyet esetleg, Marci. Szóval, hogy azt látom, hogy külföldi ingatlan befektetésre buzdító hirdetésekből Dunát lehet rekeszteni konkrétan. Spanyolországba, Dubajba, ahogy te már mondtad többször, Tájföldön jártál most, tájföldi ingatlanok, Bali, ami nagyon népszerű, én amennyire látom mostanában. Van ennek ekkora piaca Magyarországon, vagy egyszerűen csak most a közösségi média annyira eláraszt mindent, és annyira rákapott hirtelen most mindenki, hogy itt is próbál egy kis szeretet nyerni magának a tortából?
Ha mondok néhány közhelyet. Itt vagyunk Európa közepén, egy ilyen csöves kis országban, ami se hegy, se tenger, ezért ugye a magyarnak az, hogy tenger, meg az, hogy sea view és panoráma is érzi, hát az korábban a föld volt az érték, meg hogy meg lehet belőle, nem, most már panoráma kell. És ugye
de
nagyon...
ott azért kevesebb répa terem.
Az kevesebb, de az senkit nem érdekel a répa, mert lemész a boltba, megveszed most.
Meg még ott aztán... Balaton, nincsen ott a Lüzér Citadelben.
Igen. A másik, a magyarországi ingatlanárak, pontosan ez így nem igaz, de mondjuk a budapesti ingatlanárak, de mondhatnánk Debrecen, Szegedet, tehát azokat a helyeket, amik ugye menők, vagy a Balatont, az áraik ott vannak, hogy azért az árért tulajdonképpen bárhol a világba tudsz ingatlant vásárolni. Az, hogy, tehát ugye utaltál arra, hogy külföldi ingatlan hirdetéseket látsz, és akkor hogy én is ezzel foglalkozom. Nem, én nem foglalkozom ezzel.
Nem, én arra utaltam, bocsánat, hogy nagyon sok ilyen jön velem szembe, igen, és hogy igen, nagyon igen. Sok... Azt látom, hogy rengeteg ingatlanos cég kezdett el hirtelen és ingatlanos ezzel igen. Foglalkozni, hogy portfóliót épít erre.
Én is látom, nekem ez egy hobbi. Tehát én nem látom ebbe azt az óriási üzleti potenciált, mert nekem oda kéne mennem, és akkor egy helyre kéne oda mennem. Én nem ezt választottam, én ugye én mindenhol építek ilyen kapcsolatokat, és most már bárhol, most Dubájba szálltunk át éppen, és akkor ott viccelődtünk, hogy a repülőtéren belül mentünk, vagy 25 percet a busszal. És valamint ha fordultunk volna ki az autópályára, na hova, csöngél, vagy nyomjad már gombot, szálljunk le, felhívjuk az Olit, hogy jöjjön, értünk, mert baj van. Úgyhogy tehát mindenhol kezdenek kialakulni ilyen kapcsolataim, és nyilván, hogyha valaki keres külföldre lehetőséget, akkor én el tudom őt irányítani, de én nem építem ilyen irányba az üzletet. Okay.
Na de viszont a kérdés az, hogy van-e ennek piaca itthon Magyarországon?
Igen.
Tehát ugye azért nekem is megütött a felmondat, hogy te nem látsz ebben bizniszt, pedig azért szegről égről foglalkozol, akkor
ez egy hobbi. Mi van azokkal, én szeretek akik... utazni, meg szerintem kíváncsi vagyok a világra, tehát Magyarország...
Ezzel itt szervez magának repényen utakat.
Erről van szó röviden. Tehát a világ odakint van, nem Magyarországon belül, hanem odakint. Arról nem beszélve, hogy ez a nyelv, amit beszélünk, hogy 15 millióan értik a világban, ahol 8 milliárdan élnek. Tehát hagyjuk már. Tehát ha a magyar nézőpontból nézed a világot, akkor te semmit nem látsz az egészből. Én ezért kezdtem el kutatni külföldi piacokat. Hogy van-e potenciál ebbe, kérlek szépen, már bejárt tudomásom szerint 5000 fős magyar diaszpóra van például. De rengetegen mennek Spanyolország más területeire. Elsősorban az átlagember talán nem Marbella-ra megy, az a legdrágábbik. De az, hogy tengerparti vikillód van, az a Spanyolországban nem egy nagy poén. Mert ugye hát marha hosszú tengerpart van, ezért mondjuk Alicante, Valencia, stb. Azok viszonylag, tényleg viszonylag olcsó pénzért lehet venni ingatlant. Most ez azért hozzájön a minőségi oldal is. Tehát ha oda akarsz menni, és azt akarod megvenni, amit például a YouTube csatornámon látsz a marbellai videóban, na hát az sokba kerül. De hogyha neked jó az itteni panel minőség, akkor nyilván tudsz venni valóban a magyar árnak, mondjuk, nem mondom, hogy töredékért, de annyiért biztosan tudsz, amennyire Budapesten is tudsz. Tehát sokan keresik a külföldi lehetőséget, mert izgalmas. Magyarországon 27% az áfa. Ez... Én bárhol jártam a világba, sehol nincs 27% az áfa. Tehát Tájföldön...
Új lakás áfa jött.
Rendben, jó. De most az életről beszélünk. A Tájföldön például 7% az áfa, Albániában 9%, de jól emlékszem, Spanyolországban is 9% az áfa. Tehát nincs egy másik olyan elcseszett ország, már bocsánat, ahol ilyen mértékben sápolnák a lakosságot. A következő, tehát a bérjárulékot azt már hagyjuk is, azt inkább ide nem hozom be ezt a kérdést. Üzemanyag. Az üzemanyag Tájföldön fel annyiba kerül. Fűteni nem kell, hűteni annál inkább, mert hát ott ugye ez a kérdésünkbe, de ugye jó idő van általában. De mondok még egyet, ami gazdasági oldal, a forint. A forint az egy olyan elcseszett egy valami nekünk magyaroknak, és mi ragaszkodunk hozzá veszettül, mert az ukránok, a románok, a lengyelek, akármelyik nép, akinek megvan a saját nemzeti valutája, az ingatlanjait euróba vagy dollárba számolja. Kivéve a gyevi bírót, meg a magyarokat, mert mi forintba számoljuk az ingatlanainkat, holott megint 400-at nyalogatja ugye az euró-forint árfolyam.
Egyébként a határmenti településeken, mi legalábbis az ingatlanbotgon azt látjuk, hogy a határmenti településeken
igen,
egyre többen hirdették.
És hozzáteszem, hogy ettől függetlenül az a pénzügyi szabály, ez mindig is érvényes, hogy az adott országban abban vegyél föl hitelt, és abban fizessél, amiben keresed a kenyeredet. Tehát ilyen szempontból nekem pont vannak ugye erdélyi rokonaim, azzal már gyerekként sem feltétlenül értettem egyet, vagy még fiatal felnőttként, hogy miért kell euróban meghatározni egy olyan országban bármilyen eszköznek az értékét, ahol, hát bocsánat, de lejben keresték a pénzt. Tehát olyan messze álltak a lejtől az euróhoz képest, hogy főleg, és a vásárló értékéről meg még tényleg aztán nem is beszélve, mert akkor még ugye a mostani 1000 lejes az 1 millió volt, tehát hogy...
Értem, amit mondasz. Ugye a hitelt ott sem euróalapon fogod felvenni valószínűleg, ha ott akarsz ingatlan vásárolni, de az ingatlanok árai azok bizony euróban vannak kiírva, mert ők pontosan tudták, hogy az ő valutájuk az gyakorlatilag arra jó, amire a CEVA cucca, de törökök. A törököknél is euróalapon vásárolsz. Euróban van kiírva az ára. Másik kérdés, hogy török lírában fogod megfizetni, de euróhoz van kötve.
Jó, de Törökországon a kebabot is euróba veszed, ha turistaként odamész.
Nem, én váltottam, nem tudom mi a helyi pénz, török buznyákot váltottam, és azzal fizettünk. Na, török líra, bocsánat. Szóval, ugye Magyarországon ragaszkodunk a forinthoz, de ha a BAT-nál járunk, akkor azt hiszem, hogy az elmúlt 5 év alatt a BAT 7 forintról 11-re ment. Tehát a BAT is erősebb deviza, mint a forint. Tehát, hogyha ott vásárolsz ingatlant, akkor ugye mindjárt az van, hogy nem forintba tartod a vagyonodat, hanem mondjuk ebben az esetben Badba, egy olyan országban, ami ötször nagyobb, mint Magyarország, és van egy 70 milliós lakossága, és az egyik leggyorsabban fejlődő ország Ázsiában, már a dél-kelet-ázsiai régióban. Mikor a taxissal beszélgettünk, kérdezi, hogy honnan jöttél, mondom, Magyarország. Magyarország, az hol van? Hát van Európa közé, mekkora ország? Hát van egy kis ország, 10 millió lakos. 10 millió lakos. Hát bankokban laknak 10 millióan. Hát mondom, én értem, de hát ez van. Ugye bankok egy ilyen kis falu, 10 millió lakos, és 17 milliós az agglomeráció hozzá. Tehát ugye kicsit mások a nagyságrendek, meg a számok.
De az nyilván, ázsában mondjuk gyakran előfordul.
Igen, de nyilván tehát megvan a luxus és a nyomor, tehát egymás mellett ugyanúgy megfér a döglött patkány, meg a luxus toronyház. Meg egyébként olyan
viskóban. És nem mindegy, hogy melyiket veszed meg?
Nagyon nem mindegy. És milyen áron, ugye? Mert azért az árja megveszed
a viskóban. Egy külföldi ingatlanvásárlásánál elengedhetetlen, hogy kiutazzon a vásárló és felmérje ezt a lehetőséget?
Hát ugye attól függ, hogy mennyire vagy bátor és mennyire...
Mi a személyes tanácsod? Tehát, hogy,
én azt mondom, igen.
Hogy ki kell menni, meg kell nézni, mondom, nem minden szabad úgy venni több 10 millió forint értékben ingatlant, hogy nem látta az
ember. Mindenképpen.
Én egy picit azt látom egyébként ebben az egész kérdésben, hogy Csongor az eredeti kérdés is visszahozom, hogy azt láttam én is, hogy nagyon sok olyan hazai ingatlanos növesztett új lábat külföldön, aki lehet, hogy azon a környéken soha életében nem is járt. Viszont a piac megrecsent, és akkor kell valami új bevétel. És ebben nagyon sokan láttak potenciát, meg fantáziát, úgyhogy nem is ismerik a piacot. Marci szerintem a kivétel, aki erősítesz, mert ő mindenhova elment, nagyjából azért látott, hogy...
Én pont ezért mentem, hogy lássak.
Hogy merre mozognak a dolgok, de az még mindig jobb egy fokkal, hogy egy magyar ingatlanostól veszem, hogyha jön szembe, nem tudom, a Facebookon egy hirdetés a szaudi királytól, és tőle
veszem. Meg fognak rántani. Meg fognak rántani. Most nem mondom, ugye a magyar-magyart is átcseszi lépten nyomon, de ezek az emberek, akikkel én találkoztam, nem akarok garanciát vállalni értük, de akik elmentek egy távoli országból, megvetették a lábukat, legyen ez akár Bulgária, Albánia, Spanyolország, de akár Tájföld, tehát aki oda el tudott menni és meg tudta vetni a lábát, és ott él, mit tudom, 5 éve, 10 éve, akármennyi, ott rendszeresen olyan életutak vannak, hogy ezek világlátott emberek, tanult emberek, és nem az átcseszésre fognak.
Jó esetben.
De nyilván, igen, a partner kockázat, ország kockázat az benne van. Tehát most a kockázatos részéről.
Abszolút. Meg a de másik dolog, bocsánat csak, hogy ez a Magyarországról kimenő ingatlanvásárlók nem tudnak létezni szerintem a külföldről bejövő ingatlanvásárlók nélkül. Tehát azért a magyar ingatlanok nem csak azért drágák, mert marhára többet
abszolút,
keresünk,
hanem, mint a külföldiek jönnek.
Hanem a külföld, például abszolút. 2019-ben, ami mondhatjuk, hogy az utolsó béke év, az 5., 6., 7., 8., 9. kerületben, tehát a belvárosban minden harmadik ingatlan vásárló külföldi volt. Azért nem kicsi dobta meg az ingatlanok árát. És azért az, hogy ennyit érnek az ingatlanjaink, abban benne vannak a külföldiek is. És nem biztos egyébként, hogy aki ingatlan befektetésben gondolkodik, csak Marbellán vagy éppen bankokban jár a legjobban, hiszen visszakanyarod az eredeti kérdéskörre, a bérleti díjakra, Debrecenben annyira lehet most bérbe adni, mint tavaly ilyenkor Budapesten. Szeged lesz szerintem a következő.
Amiről beszéltünk az első adásban is. Ha számok szintjén nézzük, és arról, hogy milyen drágán ki lehet adni Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Győrben egy ingatlant, akkor miért éri meg jobban mégis egyáltalán elgondolkodni azon, hogy Balin, Tájföldön, Cipruson, Dubajban, bárhol külföldön tegyen ingatlan befektetést valaki. Egy példát már mondtál, ami szerintem ide releváns volt, az pedig az, hogy nem forintban tartod onnantól kezdve a pénzedet, hanem más külföldi devizában, aminek szintén lehet akár nyereséged, bár ez is ugye egy fikció, de mégis milyen érvek szólhatnak amellett, hogy egy külföldi ingatlan befektetés mellett döntsön valaki az hazai mellett helyett.
Hát mondok egy nem gazdaságit, szexi. Tehát ha neked van egy, mit tudom, egy óceánparti, vityillód óceánra néző, vitte nagy teraszos, stb.
Ami mellett a Benjamin Husszvejt is megénekelte.
Legyház, igen.
Szerintem, amit Marci mond, az pont arra világít, amit én is fel akartam mondani, de cáfold meg, ha nem igaz, hogy szerintem ezeket a külföldi ingatlanokat sose az első ingatlan befektetésük.
De valószínűleg nem. Tehát ezek olyan emberek tipikusan, akik hát vagy itthon mindent felszámoltak, és úgy elmennek, hogy ott fognak élni, vagy nyilván van annyi pénz, hogy megengedhetik,
negyedik ingatlan.
Hogy nem a Balatonnál lesz, hanem mondjuk Tájföldön lesz a nyaraló, mert ezt megengedhetik maguknak. Mondok gazdaságit. 20 millió forinttal be tudsz állni. 20 millió forintért Budapesten lassan már csak garást veszel. Szóval jó, veszel hozzá 2-3 tárolót is, akkor 20 millió forintért, de normális épésszel lakó ingatlanként értelmezhető ingatlant 20 millió forintért már nem veszel Budapesten. Ott meg veszel. Ugye azt is említettem, hogy a megélhetési költségek mindenhol. Jó, és Svájcba is fogok menni idén, majd azt is elmondom, hogy milyen volt, de eddig, ahol jártam, mindenhol olcsóbb az élet. Nyilván, amikor befáradsz Pattajára, a Walking Streetre, ott nem annyira olcsó az élet, mert hagyod magad becsábítani egy-két gogóbárba. Ott aztán olyan gyorsan folyik ki a pénz a kezed közül, hogy élvezni fogod.
18-as karikát, ezzel menjünk tovább.
Igen, de élvezni fogod. A svájci utat előtt sem szeretnék rémizgetni itt a megélhetési költség.
Nem, a
4000 forintos perec után beszélgetünk.
Igen, nem, tehát Svájc az ebből szempontból különleges lesz, igen. Tehát a beszállónak a mértéke. Tehát, hogy a budapesti ártöredékért tudsz ott beszállni. Illetve a szezon. Tehát amíg a Balatonnál van egy mondjuk szűken értelmezve 3 bővebben 5 hónapos szezonod, addig mondjuk Tájföldön ott mindig jó van, hogy esik az eső, de akkor is meleg van. De Tenerife annak a, tehát az ekletáns példa, ott mindig szezonban. Tehát tudsz olyan helyeken venni, mondjuk ha Airbnb-re gondolsz, ahol az év 365 napjában potenciális szezon van, és folyamatosan ki tud adni. Arról már nem is beszélve, hogy a háború, az ugye itt nem tudom, mit beszélgetünk már, hogy a háború hogyan hat az ingatlan piacra. Igen. Ezeken a helyeken a háború mindenhol megtolta a piacot, mint az állat. Tehát olyan mértékű ingatlanár robbanás volt minden ilyen lokációban, és rengeteg orosz van egyébként itt is, Tájföldön is.
Egyébként nem is kell a világ másik pontjára menni szerintem ilyen potenciális célpontokért. Például Szerbia meg Belgrád ingatlanárai fele annyiba kerülnek, mint Budapesten, és egy EU-s tagsággal kacérkodó szomszédos országról beszélünk.
Szóval... De nincs tengerpart, hegyeképpen vannak, de nincs tengerpart, nem szexi, mert mi a francnak menné már. Hát, hogy tudod, hogy Belgrád az Nándorfehérvár volt, akkor lehet, hogy szívesebben mész oda, csak... Na, tehát az nem szexi.
Ebben igazad van.
Marci, köszönöm szépen, hogy ebben a hónapban is itt voltatok, és segítettek kicsit egyenesen látni, ha szerintem a külföldi ingatlan befektetésekre az Airbnb kapcsán még mindenképpen vissza fogunk térni. Hát ha addigra megoldódik a Dunaterasz Grande káros útjainak is a helyzete, bár azért ebben vannak némi kételjei. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, és hogy ebben a hónapban is velünk tartottak. Ha eddig nem tették volna, akkor mindenképpen iratkozzanak fel a csatornánkra, hogy ne maradjanak le adásainkról. A komment szekcióban pedig mindenképpen mondják el a véleményüket az elhangzottakról, vagy kérem szépen reagáljanak arra, hogy tényleg a fizetésük miatt nőttek az albérletárak, és hogy azt érzik, hogy az önök fizetése is annyival nőttek, hogy ezeket ki tudják fizetni. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit mondanak. Jövő hónapban ismét jelentkezünk, akkor is tartsanak velünk, addig is a viszontlátásra és viszonthallásra.
A műsor a Béton partnere.